Erős vár a mi Istenünk! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és először szeretném megköszönni Szeverényi János lelkész testvéremnek a meghívást. Nagy öröm nekem, hogy itt lehetek. A Nemeskér Szakonyi Társult Evangélikus Egyház községnek a kedves üdvözletét hozom kedves testvéreknek. Soproni Egyházmegyéből érkeztem, onnan az osztrák határ mentéről. Már kedves testvérem Szákocsi és Pál az előbb felszabadított arra, hogy nyugodtan vegyem le az akómat, de olyan csúnya vízfoltos voltam, hogy szégyeltem volna így kiállni önök elé, elétek, úgyhogy inkább egy kicsit jobban elviselem ezt a meleget. Ezt a címet, ennek az előadásnak, evangelizációs előadásnak a címét János adta, és én gondolkodtam rajta, hogy vajon hogyan is kellene megfognom ennek az előadásnak a saba borsát, hogyan kéne fordítanom az előadásnak a kerekét. Az is átjutott az eszemen, hogy esetleg egy ilyen kánon történeti résszel kezdek, de úgy éreztem, hogy inkább más kellene elhozni, és én amellett döntöttem, hogy hogyan hat az ige a mi hitfejlődésünkre, hogyan kelt Isten élő igéje hitet a szívünkben, és azáltal, hogy mi hitet kapunk a Szentírás igény, élő igény keresztül, utána, hogy ez bennünk kifejlődik, hogyan érzünk, és miért fontos, hogy érezzünk arra indítatást, hogy tovább is adjuk azt a hitet, evangelizálva, misszionálva. Úgyhogy engedjétek meg, hogy a Szent Háromság egyik az Isten dicsőségére egy zsoltárral kezdjem ezt az előadást. 126. zsoltárt olvasom. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szám nevetéssel és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, mikor kévéit hozza. Azt gondolom, hogy az evangélium igazsága, az örömhír valóban újjongásra késztet bennünket. Az ige kőszálként megáll. Az evangelizációs eladásnak azt a súlypontozatát adtam, ahogy mondom, hogy mi is az ige. Mit értünk az alatt, amikor azt mondjuk, hogy ige, és miért tartom én nagyon helyesnek és jogosnak, amikor nagy ível írjuk azt, hogy ige. Hogyan kelt hitet? Mi is az ige? Már egy kicsit előre súgok. Ki is az ige? Hogyan hat és munkálkodik? Legelőször érdemes azt az egyszerűnek tűnő kérdést megválaszolni, egy kicsit körbejárni, hogy vajon mi is a Biblia? Mindennapi olvasmányunk, mindennapi lelki kenyerünk, de mégis azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit elgondolkodni azon, hogy mi is a Biblia, hogyan lehetne megfogalmazni. Megszokott és egyébként helyes válasz, hogy a Biblia Isten írott igéje, mely élő és ható, amely teremt, hiszen hitet teremt, új életet alkot bennünk. De vajon miért van ez, és hogyan megy végbe? Azt gondolom, hogy mindnyáján pontosan értjük és érezzük, hogy mit is jelent ez, pontosan miről is van szó. Tudjuk jól, hogy a Szentírás nem holt szöveg, nem csupán egy történelmi dokumentum, hanem eleven, élő, idő feletti és örök. Azt gondolom, hogy ennek okát dr. Lenkein és Semsei Klára, református teológus professzor asszony ragadja meg igen szépen lényegre törően, így fogalmaz a professzor asszony, Isten szent igéje teremtő, hiszen ő mindent a szavával teremtett, a Biblia pedig nem más, mint az ő teremtő szava leírva. A teremtő ige írott formában. Ezért van tehát az, hogy él, hat és teremt, hiszen hitet, bizonyosságot és új életet teremt, alkot bennünk. Mikor olvassuk a Szentírást, akkor az egész valóságot, a teljes létezés teremtő szó hat és munkálkodik bennünk. Következő érdekes kérdés, hogy vajon tévedhet-e a Biblia, tévedhetetlen-e a Biblia? Azt gondolom, hogy mivel a Szent Háromság egyörök és igaz Isten, mindaható és tévedhetetlen, ezért az ő szent igéje szava is tévedhetetlen. No, de akkor mit kezdjünk mondjuk ezzel az igével, ugye Mózes harmadik könyvéből a 11. fejezet 13. versétől a 19. versig, amely a következőképpen hangzik, ugye itt a tilalmak vannak szépen felsorolva. a madarak közül ezeket tartsátok utálatosnak, és meg ne egyétek, mert utálatosak a sas, a keselyű és a halászsas, a sólyom és a héjafélék, mindenfajta holló, a strucc, a bagoly, a sirály és a karvajfélék, a kubik, a vöcsök és a fülesbagoly, a bölömbika, a pelikán és a dögkeselyű, a gólya és a szarkafélék, a búbosbanka és a denevér. Hát azért azt mindjárt tudjuk, hogy a denevér az nem madár. Repülő emlősről van szó. Na de akkor, most akkor mi történik itt? Most mégis tévedett a Biblia? Megnéztem a régi, az 1907-es Károli fordításban, ott valahogy még próbálták úgy feloldani ezt az anomáliát, hogy a héber szót, amely már pedig madarat jelent, szárnyas állatnak van kicsit koptatva. Hogy ezt a ellentét érzést próbálják ugye kiküszöbölni. Márpedig én azt megnéztem alaposan, és ott a Hauf héber szó van, amely márpedig madarat jelent. Na de hát, a denevér az nem madár. Most kedves testvérek, én azt gondolom, hogy a Biblia tévedhetetlen, csak nem mindegy, hogy minek tekintjük. A Biblia nem egy biológiai szakkönyv, hanem egy kinyilatkoztatás, amely az Isten emberrel kapcsolatos tervét és az emberért folytatott munkálkodásáról számol be. Az általános iskolai hittanórák örökzöld kérdése, amely tudom, hogy sokaknak ismerősen fog csengeni, a következő. Ha a Biblia igaz, akkor miért nem ír a dinoszauruszokról, amikor tudjuk, hogy léteztek méghozzá nagyjából 300 millió éven keresztül uralták a Földet? És ugye nagyon nem mindegy, hogy ekkora lelkész, hogy a hitoktató milyen választ ad, hiszen komolyan befolyásolhatja a gyermeket és az ő hitfejlődését. Tehát ugye már azért kinőttünk azokból a gyermeked magyarázatokból, hogy a dinoszauruszok tényleg nem léteztek, mert azok a hatalmas csontvázak, amelyeket látunk ilyen-olyan múzeumokban, valójában bálna, disznó és kutyacsontokból lettek hamisítva. Az a helyzet, hogy ezt azért mondom, mert én hallottam ilyen fundamentalista magyarázatot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a nálam tapasztaltabb lelkész kollégák hogyan válaszolnák meg ezt a, és válaszolják meg akár heti szinten ezt a kérdést. Ilyenkor azt szoktam mondani a gyerekeknek, próbálom mindig afelé terelni őket, hogy igen, a tudományos tények és a felfedezések nem hamisítványok, de a Biblia mégis tévedhetetlen, mert nem egy tankönyvről van szó, hanem idő feletti kinyilatkoztatásról. A bibliai ige miért nagy í? A következő kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy jogos-e az, hogyha nagy ível írjuk a bibliai igét? Természetesen ez nem kötelező, hiszen az ebbeli szokás eltérő, ki így, ki úgy írja, de én azt mondom, hogy jól tesszük, hogyha nagy ível írjuk. De miért? Azért ott is van, mert az ige valójában nem más, mint Jézus Krisztus. Az atyával egylényegű fiú az ige Isten. A logosz ugyanis nem csupán nyelvtani igét jelöl, hanem az egész létezés megteremtő és annak értelmet adó, mindent átszövő és mindent tematizáló teremtő szót is jelöli, amelyen keresztül, akin keresztül és akivel az atya megalkotta a teljes lelki, szellemi, fizikai létezés. Az atya mindent a fiún keresztül, a fiúért és a fiú által teremtett, és éppen ezért mondhatjuk nagyon helyesen, hogy Jézus Krisztus mindenek legfőbb értelme. Nyugodtan vegyük csak elő a lutheri írásértelmezést, mert a Bibliát akkor értelmezzük helyesen, ha krisztocentrikusan értelmezzük, én azt gondolom. Az Ószövetséget Luther átfogóan parancsolatoknak nevezi, amelynek tükrében megretten az emberi lelkiismeret, ugye ez a törvény második és egyben legnagyobb haszna, amit Lutherról sokat ír, amiről sokat ír. A törvény ráébreszti az embert, hogy önnön bűnössége miatt képtelen teljességgel betartani az isteni törvényt. Ugye Pál apostoltól nagyon jól tudjuk, ismerjük az érvelést. Az isteni törvényt vagy 100%-osan tartjuk meg, vagy 0%-ban. Átmenet nincs. Olyan nincs, hogy 95%-ban rendben van, az 5%-ot már jóváírják, nem működik. Vagy 0, vagy 100. Csak hát mivel az ember kötve van az óemberéhez, ezért nem képes megtartani csupán az önerejéből az isteni törvényeket. Már most, ha a törvényt helyesen értelmezzük, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen a hegyi beszéd szemüvegén keresztül, mindenképpen Jézus etikájának és teológiájának a szemüvegén keresztül kell tekintenünk a törvényre, hiszen az örökzöld értelmezés ne ölj. Ennek értelmében a ne ülj parancs nem csak azt jelenti, hogy hát ne vegyem el másik embernek az életét, hogyha nagyon felbosszant, akkor jól elverhetem, de azért arra vigyázzak, hogy meg ne öljem, hanem azt jelenti, hogy tartsam, nem mismásolva immeláma, hanem maximális tiszteletben a másik testi és lelki integritását, szeressem őt még akkor is, amikor ő gyűlöl engem, mert hogyha haragszom rá, vagy ostobának nevezem, vagy gondolom, lényegében olyan, mintha megöltem volna. Ennek a súlya alatt pedig, legyünk őszinték, hogy a földre kerül az emberi lelki ismeret. Ezt nevezi Luther, ugye a törvény nagy második hasznának, és egyben ugye azt mondja, hogy így löki az embert oda a törvény, Krisztus keresztjének a tövébe, a kegyelem egyetlen trónusának a tövébe. Erre pedig ugye az Újszövetségben olvashatjuk Isten válaszát, ugyanis az arról ír, hogy Isten ígéretei hogyan és miként teljesedtek be Jézus Krisztusban és az ő szent áldozatában. Az ige és a hit. Az, hogy megértsük, hogy az igének és a hitnek mi is a kapcsolata, azt gondolom, hogy először a hitről kell röviden beszélni. Az egy gyakori kérdés, hogy a hit vajon az emberből származik, vagy az Isten adja. Mi luteránusok nagyon jól tudjuk, hogy a hit az nem tőlünk, nem belőlünk, nem in nobis természetű, nem belőlünk származó létező, hanem hozzánk képes külső forrásból, extra nos, vagyis Istenből származik. A hit ajándék, ugye grácia, amelyet mi nem tudunk magunkban kifejleszteni. Ehhez Istennek az eszköze pedig nem más, mint az ő szent igéje. Azt írja Luther, hogy sem a testi szenvedés, sem pedig a testi örömök nem járulnak hozzá az emberi lélek rabságához, vagy szabadságához. Nyilván tudjuk, hogy a sivatagi atyáknak egy kicsit más vélekedése volt ezzel kapcsolatban, de ők máshova, tehát ők másfelé terelték a gondolataikat. Ők a szemlélődést és a bőtöt arra használták, hogy Istenhez még közelebb kerüljenek, de itt Luther nem ezt vitatja. Ő arról beszél, hogy semmilyen tényező nem kelt hitet az ember lelkében, egyedül az Istennek írott igéje és hangzó igéje. Azt ír a reformátorunk a keresztény ember szabadságáról írott 1520-as vitairatában, hogy Krisztus prédikálni annyit jelent, mint a lelket gondozni, megigazítani, megszabadítani és üdvözíteni, ha hisz a prédikálásnak. Ezért alapvető tény, hogy Krisztus hirdetés nélkül nem létezik ige hirdetés. Én 2 évig éltem Németországban ösztöndíjasként, 1 évet Heidelbergben, aztán 1 évet Berlinben, és hát azt kell, hogy mondjam, nem akarom bántani a német testvéreket, de ott az alatt, a 2 esztendő alatt, hát azt hiszem, hogy a 2 kezemben meg tudnám számlálni azokat az igehirdetéseket, amelyek igazi, krisztocentrikus, krisztusi igehirdetések voltak. Vajon a többi mi volt? Nem beszélhetek a szent igéről, csak is krisztocentrikusan, máskülönben elvétem a fókuszt. És elvétem az isteni célt. De mi az Isten célja? Az Ószövetséggel, a törvénnyel az, hogy összetörje az elbizakodottságomat, földre sújtsa a lelkiismeretemet, hogy aztán az Újszövetségben a szemem emelé tárja az egyetlen megoldást, Jézus Krisztust és az ő szent keresztjét, a kegyelem trónusát. Hát ez az isteni cél. Ezért, ha kortörténetileg körbejárjuk az igét, egzegetáljuk, kielemezzük, de nem jutunk el a prédikációban Krisztusig, akkor már azelőtt befejeztük a prédikálást, mielőtt elkezdtük volna. Mert a Krisztus nélküli igehirdetés nem igehirdetés. És soha nem volt az, soha nem az, és soha nem is lesz az. Mert ebből nem származik evangéliumi hitre jutás. Milyen hitre törekszik az Úr? Krisztus hitre. Evangéliumi hitre, mert egyedül ez a hit tudja megragadni az örök élet és üdvösség biztos ígéretét. Hogyan születik a hit? Azt írja Luther, hogy az emberi lélek összetörik a törvény vádló súlya alatt, a törvény valósága földre sújtja az emberi lelket, megretten, minden önnön reményét elveszti, de el is kell, hogy veszítse, máskülön nem működik. Ezután azonban meghallja az evangéliumot, észreveszi a megfeszített Istent, észreveszi Krisztus szabadítását, és akkor rádöbben, hogy mindez személyesen ő érte történt, ez az egyetlen kiút. És azt írja Luther nagyon szép szavakkal, hogy akkor valójában megittasodik a lélek az örömhírtől, mert rádöbben, hogy Krisztusban örök élete van. Az egyedüli megoldást megkapta Krisztusban, ha ő benne van, akkor nem kárhozik el, akkor nem szűnik meg. Nem nyeli el a kárhozat sötétje. És aztán ezt a megittasodott örömmámort követi a hitre jutás. Mit csinál a hit? Igaznak vallja Istent. Mit tesz a Krisztus hit? Azáltal, hogy elhiszi Isten ígéreteiről, hogy igazak, és neki szólnak, ezáltal a legnagyobb igazságot és dicsőséget tulajdonítja Istennek, ez pedig a legnagyobb tiszteletadás az Úr felé, amikor az emberi lélek szilárdan hisz a neki ígéretet tevő Istennek. El kell hinnünk, hogy igen, az Isten ígéretei igazak, hiszen ő ezt véresen komolyan gondolta ott a kereszten. Itt tehát kijelentetjük, hogy a jó cselekedetek ugye fontosak, de nem az üdvösség elnyerésében, hanem a kegyes cselekedetek, ahogy írja Luther, az üdvbizonyosságunknak a következményei. Mert mit tesz a helyes Isten tisztelet? Készséggel adja át magát az Isten akaratának. Így függ össze valójában a hitrejutás, a cselekedeteknek a rendszere. Szoktam mondani, hogy a jó cselekedet az nem eszköz az üdvösséghez, hanem az üdvbizonyosság következménye. Isten igazságul fogadja el ezt a hitet, amely az ő kegyelme által gyúlik bennünk. Ha felgyullad lelkünkben a Krisztus hit, vagyis annak a bizonyossága, hogy Isten ígéretei Krisztusban teljesültek, akkor ezzel együtt jár valami, méghozzá, hogy Istent méltó tiszteletben részesítjük, hálából, szeretetből viszonozzuk az ő háláját és szeretetét az irányunkba. Ehhez pedig kapcsolódik az Úr válasza, aki ezért megtisztel bennünket azzal, hogy igaznak fogad el bennünket. Ugye a görögben ugye az igazság, az alétája, az maga Jézus Krisztus, hiszen azt mondja magáról, hogy ego emi alétája, et hodos, et zoé, én vagyok az út, az igazság és az élet. És tényleg az objektív, mindent átfogó, mindenre legfőbb magyarázatot adó egyetlen igazság az Jézus Krisztus. És aki Krisztusban van, új teremtés az, Isten szerint él, Isten szerint dönt, beszél, cselekszik, ő akkor igazságos lesz, nem föltétlenül nem csak az etikai értelemben, abban is, hanem Isten szerint való igazságos, vagyis dikaios lesz. Így kell tehát érteni Pál apostol szavait, amikor ugye a Genezis szavait idézi, ismert szavakkal, hit Ábrahám az Úrnak, és Isten ezt a hitet számította be neki igazságul. Mit tesz a hit? Összekötik Krisztust és az emberi lelket. És így pontosan ezen az úton születik meg az a Szent Frigy, amely összeköti Krisztust a vőlegényt és az emberi lelket, vagyis a mennyasszony. Ennek következtében Krisztus és a lélek egy testé lesznek, ahogyan a házasságban történik. Krisztus részesíti a lelket szentségében, kegyelmében, örök életet és üdvösséget ad neki, és mit tesz? Magára vállalja az emberi lélek bűnét és halálát. És így valósul meg az a folyamat, amit Luther boldog cserének nevez. Boldog csere Krisztus és az ember között. És így igazul meg a lélek, és indul el a megszentelődés útján. A következő fontos kérdés, hogy a hitnek mi a belső mozgatórugója? Ismeret vagy bizalom? Melanchthon nagyon fontos dolgot helyez a szívünkre, ezzel kapcsolatban. Azt írja az ágostai hitvallásban, hogy a bibliai hitfogalom nem merül ki az ismeretben. Tehát a hit, a fidész, nem csupán ismeret. Mert az ismeret az megvan az istentelenekben és az ördögökben is. Emlékezünk csak, hogy a Jakab apostol levelében, második fejezet, 19. vers, hiszel Istenben? Nagyon jó, helyes, nagyon jól teszed. De hát az ördögök is hisznek, és rettegnek is. A hit nem merül ki abban, hogy az elmémmel tudok Krisztusról, mert őt ismerik a gonosz lelkek és az ördögök is, és hát rettegnek is tőle rendesen. Melanchthon Augustinus egyházatjára hivatkozva hangsúlyozza, hogy a hit fidész lényege a bizodalom, a fidúcia, vagy hát régi római kiejtése fidúkia, ugyanis a lelkünk ezzel ragadja meg az Isten ígéreteit, és bizodalommal fogadjuk el, hogy Istennek nekünk szánt ígéretei Krisztusban beteljesedtek. A bizodalommal ragadjuk meg az evangéliumot, és bizodalmunk útján ittasodunk meg az örömhírtől, amit az előbb is mondtam. Az istentelenek meg tudnának ittasodni az evangéliumtól, mert a megváltás számukra is adott, de ők nem akarnak megittasodni az evangélium örömétől, az ördögök pedig nyilván ugye szubstanciális, lényegbéli ellentétben állnak az evangéliummal. De miután ezt végigjártuk, mit is jelent az egyéni lélekben az ige felismerése, az evangélium felismerése, föl kéne tennünk a kérdést, hogy megállhatunk-e itt. A lényeg az, hogy nem. Fel kell tennünk, hogy az én hitrejutásom az elége nekem, vagy nekem tovább kell munkálkodnom mások hitrejutásán is. Tovább kell munkálkodnunk, kedves testvérek, mert Krisztus munkatársaivá kell válnunk, és tovább kell adnunk a meggyőződésünket. Meggyőződésünk továbbadását pedig ugye keresztény missziónak nevezzük. Ugye sohasem lehet más alapja ennek, mint Isten élőszent igéje, amely, ahogy mondtuk, él, teremt, formál és hat. Mi is a misszió? A misszió valójában egy többréti fogalom, általában ugye keresztény terminológiaként gondolunk rá, és nagyon jól is van ez így, hiszen a magyar nyelven fogalmilag meg tudjuk különböztetni a küldetést és a úgynevezett keresztény missziót. Ugye a fogalom eredete a latin misszió kifejezés, amely küldést, küldetés jelent. Ezért tehát például a germán nyelvekben, mint a németben, angolban, vagy például a dánban, ugye a mission, vagy a mission kifejezés átfogólag jelent mindenféle küldetést. Ezért is van az, hogy például angolul minden katonai, példának okát, minden katonai küldetést missionként fejeznek ki. Nagyjából 8 hónappal ezelőtt történt az egyik zsirai hittanórán, ott egy határfalu az osztrák határon, amikor Pál apostol missziós útjairól volt szó az órán, hatodikos hittanórán, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy hát most már azért beszélgettünk egy 20 percet a misszióról, meg hogy mit csinált Pál, de hogy nektek mit mond ez a szó? Mit éreztek-e mögött? Hogyan tudnátok megfogalmazni, hogy szerintetek ez micsoda? És akkor az egyik hatodikos tanítványom megszólalt, és azt mondta, hogy hát a misszió az olyan megszállásféle. És hát hogyan gondolt ezt? Hát úgy, hogy egy olyan diákról van szó, aki nagyon szereti a különböző számítógépes meg videójátékokat, és ugye a különböző küldetéseket angolban ugye missionnek nevezik, és történt egyszer az egyik katonai játékában játékosként egy karakterével behatolt egy ellenséges területre, és sikeresen elfoglalta azt, és hogy azt írta ki a játék, hogy mission completed, a küldetés teljesítve. Ugyanakkor nekünk keresztényeknek nem szabad abból engednünk, hogy a misszió elsődlegesen és leginkább ugye keresztény fogalom, keresztény terminológia, ami az evangélium a keresztény hit terjesztését jelenti. A misszió, mint hitterjesztés, a keresztény hit nagyon fontos velejárója, elengedhetetlen hozadéka, hiszen erre magától, Krisztustól kaptunk parancsot. A keresztény misszióra történő felhatalmazás, felszólítás pedig ugye mindenki által jól ismert, missziói parancsban hangzik el az Úr Jézus szájából, ugye ismerik jól Máté evangélium a végén, Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ugye a Márk írása szerinti evangélium végén rövidebben hangzik el, menjetek el szert az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremménynek, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. A Lukács írása szerinti evangélium végén ugye ezt olvassuk, Jézus így szólt hozzájuk, úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Ebben benne van a pünkösdi csodára való előremutatás, ugyanis ugye a tanítványok ott ruháztatnak fel azzal az átlelkesült mennyei erővel, amely szükséges hatékony misszióhoz. Ott lelkesülnek át a Szentlélek által. És fontos, hogy a keresztény hitünk továbbadásához erre figyeljünk, mert enélkül nem megy. Ugyanakkor azt is érdekes megvizsgálni, de csak nagyon röviden, hogy a más vallásokban a missziót hogyan közelítik meg. A tömörség és a rövidség kedvéért én csak a másik kettő monoteista vallást vizsgálom meg, de röviden. A zsidóság nem annyira misszionáló vallás. Az Ószövetségben itt-ott találunk arra utalást, hogy ugye a zsidóságnak mégiscsak egy tanúskodó népként kell jelen lennie a politeista, sokiste hívő népek között. Ilyen igehely például ugye Zakariás könyve 8. fejezet 20-22, ezt mondja a seregek ura, eljönnek még a népek és a többi város lakói, és az egyik város lakói, elmennek a másikba, és ezt mondják, gyertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk a seregek urához, én is megyek, Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a seregek urához folyamodjanak, és az Úrhoz könyörögjenek. Az Ószövetségben inkább olyan igehelyeket találunk, amelyek arról írnak, hogy ugye a népek hát fölismerik Izrael létezésén keresztül, mert azért a tanúskodások nem mindig jól sikerült, de csak pusztán, hogy az egy Istennek a népe ott van, majd fölismerik, hogy mégiscsak az egyik az Istent kéne tisztelni, és eljönnek a Sion hegyhez más népek, és ugye tisztelni fogják az egyik az Istent. Ugye nagyon érdekes az, hogy ezen igék, ahogyan az egész Ószövetség, ugye Jézus Krisztusban és az Új Szövetségben teljesedik be, az Egyetemes Anyaszent Egyházban, az Új és Lelki Izraelben teljesedik be. Ugye az idők során a zsidóság etnikai összetétele cizellálódott, ugyanis a középkorban létrejött az ótörök eredetű kazárállam, amely taktikus okokból a zsidó vallást vette fel, és mind a mai napig élnek ugye etióp zsidók, de mégis tény, hogy a kereszténység létszáma, internacionalitása és univerzalizmusa magasan felülmúlja ugye a judaizmusét. Aztán mi a helyzet az iszlámmal? Az iszlám vallás megint egy másik történet, abban szintén megvan a nagyfokú térítő igény, amely nagyon fontos eleme a hívő muszlim életének. Ennek például igen fontos eleme a dzsihád, amelynek eredeti jelentése az Allah útján való küzdelem, amely nem csak a másik ember megtérítését jelenti, hanem a saját maga, vagy az ember saját magát is tartsa Allah útján. Ugye végeredményben azt a törekvést is jelenti, amelyel a hívő muszlim, a nem muszlim hitű embertársát próbálja muszlim hitre téríteni. Ennek szélsőséges és erőszakos megnyilvánulása ugye az erőszakos háború, de ennek az egésznek a tematikájához különös fűszert ad, hogy a Korán tiltja a muszlimok számára, hogy a másik két egyisten hívő könyves vallás képviselőit, vagyis a zsidókat és a keresztényeket szent háború útján próbálják iszlám hitre téríteni. Most csak azt lehet mondani, hogy az a temérdek iszlám fanatikus, akik újra és újra azért felbukkannak és szörűségeket művelnek, nem ismerik a saját vallásukat igazán. Mert hát, ugye, hogyha megnézzük, hogy kik a legtöbbször a kárvallottai az iszlám terrornak, hát ugye legtöbbször azt látjuk, hogy közel-keleti, észak-afrikai, dél-kelet-ázsiai keresztény testvéreink igen gyakran. A keresztény misszió. De alapja Jézus Krisztus felhatalmazása és küldése. Célja az evangelizáció, az evangélium, a keresztény hit terjesztése. Alapvetően ugye kettő iránya létezik, a belső és a külső misszió. A belső misszió azon emberek evangelizálását, vagy újra evangelizálását jelenti, akik papíron ugyan egyháztagok, mert megvannak keresztelve, konfirmáltak, elsőáldoztak, bérmálkoztak, de Jézus Krisztushoz való tartozás nem játszik szerepet az életükben, vagy valamikor játszott, aztán ki tudja miért megkopott, de újra lehet őket evangelizálni. Névleg egyháztagok ugyan, de nem gyakorolják a hitüket. Az ilyen emberekről elmondható, hogy hiány vannak a keresztény elköteleződésnek, vagy megkopott bennük. De ezt vissza lehet hozni. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Luther is fejtegeti, hogy ki lehet esni az első kegyelemből, vagy sem. Hogy hányszor lehet visszakerülni az első kegyelem állapotába. A másik pedig a külső misszió. Általában, amikor misszióra gondolunk, akkor általában ezt értjük klasszikus misszió alatt. Külső missziónak nevezzük azt, amikor keresztények olyan emberek, népek között végzik a hittérítés, az evangelizáció szolgálatát, akik ezelőtt más vallásokhoz, más kultúrtömbhöz tartoztak, vagy nem tartoznak egyetlen valláshoz sem, nincsenek megkeresztelve, mert mondjuk ateisták. Szóval amikor a jezsuita szerzetesek a 17. században elkezdték misszionálni, keresztény hitre téríteni a dél-amerikai kvaranindiánokat, vagy mondjuk Ázsiában a kínaiakat, az a külső misszió klasszikus esete volt. Én a következőkben hoztam pár olyan külső misszionáriust, akik nagy kedvenceim ebben a témában, és ők mindhárman olyanok, akik ugye a keresztény meggyőződésükért és hittérítési szolgálatokért mártír halált haltak. Kivel is lehetne kezdeni ezt a sort, mint a jó öreg Pál apostollal? Pál. Ugye Saul néven a kilikiai Tarzosban született, Krisztus után 1-5 között az ottani zsidó diaszpora tagjaként, és Krisztus után 64-67 körül halt meg Rómában az akkori keresztény üldözés során. Életre azért leginkább az apostolok cselekedeteiről írott könyvből ismerjük. Gyermekként az arám nyelv lett az anyanyelve, de választékosan megtanult héberül és görögül is. Igen, fiatalon Gamáliel rabbi tanítványa lett Jeruzsálemben, és elindult a farizeussá válás útján, így a mózesi törvények szigorú betartására nevelték, és ebben a vakbuzgó zsidó hitében lépett fel ugye Jeruzsálemben az Úr Jézus tanítványai és követői ellen, hogy a zsidó nagy tanács elé vigye őket, ismerjük jól a történetet. Damaszkus felé, ugye az ottani Krisztus eseményben, Krisztus látomásban, jelenésben egy 180 fokos fordulatot vett az élete, és ugye azt a dühöt, haragot, indulatot, amit Saul ugye Krisztus ellen és a követő ellen érzett, az Krisztus megragadta, átprogramozta, és utána pedig ő érte lángoló szeretet indulattá formálva adta vissza a szívébe, hogy aztán menjen és vigye. Hát kicsit sajnálom, hogy lefagyott a projektor vagy valami, mert én hoztam képet Pál apostol sírjáról, én már kétszer jártam Pál apostol sírjánál Rómában, és nagyon az egyik legmeghatározóbb lelki élményem az, amikor Pál sírjához, az ő szarkofágja elé oda lehet térdelni, imádkozni, de hát most mindegy, ezzel akkor nem húzom az időt, majd esetleg utána, hogyha szeretnék a testvérek megnézni, akkor bezárom a programot, újra elővarázsolom, megnyitom, és akkor meg tudom mutatni, de most akkor ezzel ne húzzuk az időt. Azt lehet mondani, hogy missziós útjai nyomán az evangélium rohamos gyorsasággal terjedni kezdett a földközi tenger keleti vidékén, nem állhatta útját semmi, de Pál szolgálata nyomán jöttek létre azok az őskeresztény gyülekezetek, amelyek aztán az Óegyház idején egyre nagyobb fontossággal és befolyással bírtak, amelyek aztán később keresztény központok lettek, és a katolikosz, az egyetemes egyház szervezet első nagy alapkövei lettek. Aztán, hát igen, nem tudom megmutatni a jó öreg Bonifácius sem, Szent Bonifác, aki egy anglosász germán püspök volt, vértanú volt, 672 körül született Nagy-Britanniában, Wessexben, és a későbbi németalföldi Dokumban halt vértanú halált 754-ben. Második Gergely pápa 722. október 30-án Germánia püspökévé szentelte, és végül Bonifácius volt az, aki megszervezte az egész, tehát Germánia teljes evangelizálását. Azért is volt fontos ez, mert a germánok ekkor még vagy pogányok voltak, tehát sok istenhívő, Odin, Thor, stb. Hívők, vagy pedig Vulfila és a többi eretnek hitszónok miatt ariánus hitűek voltak. Nagyon sok germán törzs ariánus eretnek hitű volt. Ugye az ariánusok tagadják Krisztus Urunk istenségét, tagadják, hát igazából ma is vannak nekik hitbéli leszármazottaik, tagadják Krisztus egylényegűségét az atyával, azonos lényegűségét az atyával, és hát mindenféleképpen Bonifáciusnak fel kellett számolni nem csak a pogányságot, hanem az eretnekséget is, hogy az igaz hitnek, a katolikus hitnek, az egyetemes keresztény hitnek ugye megtisztítsa a terepet. A leghíresebb kolostor alapítása 744-es fuldai kolostor, és később őt itt helyezték végső nyugalomra, és azért is hoztam el, megnézzük, hogy hát ha meggyógyult közben, nem úgy tűnik. Azért is hoztam el Bonifáciust, mert azért is karakteres, mert őt úgy is nevezik, hogy a bibliás vértanú. Ugyanis amikor hajózott a Rajnán és próbálta, hogy az erőszakos fríz fanatikusokat megtéríteni, akkor karddal támadtak rá, és ő az evangéliumos könyvét tartotta maga elé, ott hirtelen reflexből, amin ugye áthatolt a kard, és halálra sebezte őt. És hát végül ugye az utrechti székes egyházban, majd pedig a fuldai kolostorban helyezték nyugalomra, ott nyugszik a boldog feltámadásig. Aztán én hoztam egy pár gondolatot a mi Gellért püspökönkről is, akit azért is hoztam, mert egyrészt nagy egyházszervező és nagy teológus, nagyon jól ismerte a Szentírást. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy például Dániel prófita könyvéhez egy kiváló latin nyelvű kommentárt is írt Gellért püspök. Ugye Szent István korabeli magyar egyház nagy szervezője, Velencében született a Morozini család sarjaként 997-ben, és a szülei felajánlották Szent Györgynek, majd pedig a tanuló évei után ugye Bence és Perjellé emelték, aztán egy időre Burgundiába került misszionáriusnak, majd pedig remetés keret egy ideig, és szeretett volna eljutni a Szentföldre, de hát ugye van ez a kalandos út, hogy Dalmácia partjainál hajótörés szenvedve, a Dalmát partokon megmenekülve ugye szárazföldöt ért, és hát végül ugye Szent István volt az, aki marasztalta, és a fiának, Imre hercegnek a nevelőjévé tette. És miután ugye István 1030-ban legyőzte Ajtony vezért, ott a Maros területén, megalapította a marosi, később csanádi egyház megit, amelynek élére Gellértet helyezte ugye püspökként. Ő lett az egyházmegye első püspöke, és megszervezte az egyházmegyét, irányította a magyarság krisztianizációját, és hát ő is vértanúhalált halt, amikor ugye 1046-ban az akkori pogánylázadáskor próbálta hazahívni a igazából oldalági és vérszerinti árpádházi hercegeket, ugye, mert tudjuk, hogy amikor Imre herceg meghalt, akkor István egyeneságú trónörökös nélkül maradt, ezért jött ugye a feleségének az unoka testvére Orszóló Péter, a velencei Dózsef fia, de aztán őt ugye nem tűrték meg, belháború tört ki, és végül a pogánylázadás, meg a templom rombolások közepette döntött úgy előre, hogy hazahívja a megvakítatott Vazulnak, ugye, mert azért lett megvakítva, hiszen ugye megpróbálta meggyilkolni Szent István királyt, Vazulnak a fiait hívja haza, hogy legyenek úrrá a pogánylázadáson, és István öröksége nehogy eltűnjön, de ekkor ugye a pogányok megfogták, elcsípték Gellértet, és a Kelenhegyről, amit mondja Gellérthegynek nevezünk, a hegyormáról kocsin mélybe taszították, majd pedig ugye lándzsával döfték át, fejét szétverték a kövön, és a legenda szerint a Duna nem tudta lemosni a vért a kőről. Konklúzióként annyit mondanék, hogy ezen nemes, kiváló és hitvalló férfiak remek példái az igazi keresztény elköteleződésnek, az önfeláldozó szolgálatnak és teljes életvitelszerű missziónak. Olyan sokan vannak még, akikről ugye lehetne beszélni, lehetne emlékezni, de egy valamit ne felejtsünk el, méghozzá azt, hogy a tanúvallomás az folytatódik. Mert a tanúvallomás az mi velünk is tovább megy. Nem akadhat meg a tanúvallomás rajtunk, nem akadhat meg mi életünkben a tanúvallomás. Mert az ige szól. Az ige hat, az ige munkálkodik. Mi ma az elkényelmesedett Európában, vagy éppen Észak-Amerikában nem vagyunk kereszténységünk miatt életveszélyben, de igen sokan közel-keleti, vagy éppen észak-afrikai keresztény testvéreink közül szinte mindennapos életveszélyben vannak, igen sok helyen. Hát, halka jegyzem meg, hogyha ebben az ütemben halad tovább Európa iszlamizációja, akkor hát sajnos könnyen elképzelhető, hogy mi is ki leszünk téve erőszakos atrocitásoknak egy-két évtizeden belül, de nem akarok vészmosó lenni, reméljük, hogy nem így lesz, ettől mentse meg minket az Úr. Egy biztos. A 20. századi modern nyugati ember egyre nehezebben köteleződik el, és egyre nehezebben lát a síron túlra, de valahogy, mintha nem is igazán érdekelné. Nem feltétlenül muszáj nekünk Kambodzsáig vagy Tanzániáig utazni, hiszen oly sok lehetőség adódik nap mint nap a keresztény vallástételre, de annyi a nem Krisztushoz tartozó lélek, aki felé nekünk mindnyájunknak küldetésünk van. Természetesen tudjuk jól, hogy vannak, akikre ezt a szolgálatot bízza az Úr, és nekik eleget kell tenniük ugye, az elhívásuknak. Most eszembe jut az egyik kedvenc filmemnek, a Legyetek jók, ha tudtok című filmnek egy meghatározó mondata, amit valójában a vágatlan verzióban lehet megnézni, mert ami a televízióban leszokott menni, ami szinkronizálva van, az vágott. Viszont a vágatlan verzió az ugye olaszul tekintető meg, felirattal. Van ez a nagyon szép jelenet, amikor Néri Szent Fülöp ott a Aurelianus fala tövébe sétálgat, és a jezsuita szerzetesek örömmel újságolják neki, hogy hát Fülöp atya, megyünk különböző helyekre misszionálni. Megyünk Indiába, Kínába, Japánba, ide-oda, amoda, amire Fülöp atya olyan kedvesen, viccesen megkérdezi, hogy hát ez nagyon szép és nemes gondolat, fontos szolgálat, de marad-e valaki ide-haza? Mire a jezsuita szerzetesek összenéznek, és azt mondják, hogy de hát minek? Hát itt már mindenki keresztény. Hát itt vagyunk különben az egyház központjában, hát itt aztán tényleg mindenki keresztény, nem értjük a problémát. Mire Fülöp atya finoman azt mondja, hogy látszólag lehet, hogy így van, de bizony nagyon sok tekintetben India Aurelianus falánál kezdődik. Kedves testvéreim, küldetésünk van, az ige szól, hat. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.